Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű. Reménykedj az Úrban. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, szívünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk a Zsoltáros szavaival. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel a bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak a csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett a te kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátod minden bűnömet, amit vétettem. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Bölcsét teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található a Bírák könyvének a 6. illetve 7. fejezeteiben, annak válogatott verseiben, az igét hosszára való tekintettel leülve hallgassuk meg. A Bírák könyvéből olvasom tehát Isten igéjét a 6. illetve a 7. fejezetekből. Azután eljött az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, amely az Abiézer nemzetségéhez tartozó Joásé volt. A fia, Gedeon, éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midian elől. Az Úr angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá: az Úr veled van, erős vitéz. Korán reggel felkelt Gedeon, egész népével, és tábort ütött a Harót forrásánál. Midian tábora viszont tőle északra volt, a Móré halomnál a völgyben. Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak: sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midiánt, különben még így fog dicsekedni Izrael velem szemben, az én kezem szabadított meg engem. Most azért hirdesd ki ezt a nép füle hallatára, aki fél és retteg, az térjen vissza, távozzék a Gileát hegyéről. Erre visszatért a hadinépből 22 000 ember, és csak 10 000 maradt ott. Majd ezt mondta Gedeonnak az Úr: még ez a nép is sok. Vezesd le őket a vízhez, hadd tegyen próbára őket ott. Amelyikről azt mondom neked, hogy menjen veled, az menjen veled, de akiről azt mondom neked, hogy ne menjen veled, az ne menjen. Akkor levezette a népet a vízhez, az Úr pedig ezt mondta Gedeonnak: mindazokat, akik nyelvükkel nyaldossák a vizet, ahogyan a kutya nyaldossa, állítsd külön, meg azokat is, akik letérdelve isznak. És azoknak a száma, akik kezüket a szájukhoz emelve szürcsölték, a vizet 300 volt. A nép többi része letérdelve itta a vizet. Az Úr ezt mondta Gedeonnak: ezzel a 300 emberrel, akik szürcsöltek, szabadítalak meg benneteket, és adom a kezedbe Midiánt. A nép többi része menjen haza. Amikor Gedeon meghallotta az elmesélt álmot és annak a megfejtését, leborult imádkozni. Azután visszatért Izrael táborába, és ezt mondta: keljetek föl, mert kezetekbe adta az Úr Midian táborát. A 300 embert 3 csoportra osztotta, mindenkinek a kezébe egy-egy kürtöt adott, és egy üres cserépfazekat, és egy fáklyát a fazékba. Majd ezt mondta nekik: rám figyeljetek, és aszerint cselekedjetek, amikor én elérem a tábor szélét, ugyanazt tegyétek, amit én teszek. Ha megfújom a kürtöt én, meg a velem levők mind, akkor ti is fújjátok meg a kürtöt az egész tábor körül, és kiáltsátok az Úrért és Gedeonért. Amikor Gedeon és 100 embere a tábor széléhez érkezett, a középső őrségváltás idején, mert éppen akkor állították fel az őröket, megfújták a kürtöket, és összetörték a kezükben levő cserépfazekakat, Ekkor belefújt a kürtbe mind a három csapat, és összetörték a cserépfazekakat. Bal kezükben fogták a fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtök voltak, amelyekkel kürtöltek és kiáltoztak. Fegyverre az Úrért és Gedeonért. Mindenki megállt a helyén a tábor körül. Az egész tábor viszont futásnak eredt, ordítozva menekültek. Mert amikor megfújták a 300 kürtöt, az Úr egymás ellen fordította az emberek fegyvereit az egész táborban. Menekült a tábor egészen Bét-Sittáig, Ceréra felé, az Ábel-Mehalói partig, Tabbat fölött. Kedves testvérek, egy nagyon rövid, néhány másodperces videót indítok el, azért, mert a következő istentisztelet jóka is istentisztelet, és egyébként is szükség van a vetítésre, és gondoltam, hogy akkor itt a fél kilences istentiszteleten is vetítek valamit. Időseknek ez még testközelből ismerős kép. Így van. Ahogyan mondják a testvérek, cséplést látunk. Erről van szó. Régen, amikor még a mezőgazdaság nem volt gépesítve, akkor kézzel végezték annak minden mozzanatát. Maximum állati erő segítségét vetették be, például a szántáshoz. Az aratás azonban már kézzel történt, és a búza szemeknek a kinyerése is a cséplés által. A learatott búzából így vették ki a búza szemeket, és hát mivel járt többek között ez a munka, izzadságon kívül, rengeteg porral. Sokat kellett ütni a búzát, hiszen az volt a cél, hogy a kalászból minden búza szemet kinyerjenek, nehogy tönkre menjen az. A hallott ige szakaszban Gedeon élete történetének egy részletét hallhattuk. Gedeon Izrael népének az egyik leghíresebb vezetője, bírája volt. Amikor azonban először találkozunk vele a Szentírásban, az előbb látott videó tükrében, nem az jut az eszünkbe róla, hogy ő egy erős vitéz. Hiszen mit olvastam? Azzal kezdődik a történet, hogy Gedeon csépelt. De hol? A présházban. Egy zárt helyen. Hát még egy nyitott helyen is, egy szabad levegő alatt is nagyon sok porral jár a cséplés. Hát még egy zárt helyen. Úgyhogy, ha valaki ekkor látta őt, semmiképpen se az jutott az eszébe, hogy ez aztán egy hősies férfi. Hiszen itt vannak a midianiták a nyakunkon, bármikor jöhetnek rablócsapataikkal, és amit akarnak, elvisznek. Mindenki próbálta védeni, óvni a magáit. Eszünkbe juthat megint csak az idősebbeknek a kommunizmusnak a legnehezebb évei, amikor titokban mentek a disznóölések, stb., hogy ha lehet, ne kelljen beszolgáltatni mindent, ne söpörjék le a padlást, és így tovább. Hát valami hasonlót éltek meg abban az időben is. És akkor ezért bújtatva, rejtegetve, titokban végezték még az ilyen munkát is, amitől aztán bizony nagyon szenvedtek, küszködtek. Eszünkbe juthat ezek alapján Gedeonról az, hogy előrelátó volt, felelősen, racionálisan gondolkodó fiatalember, próbálta megóvni a magáét, amit megtermett, de az semmiképpen sem jut az eszünkbe, hogy milyen bátor és milyen nagyszerű ember volt. Hiszen az lett volna a bátorság, hogyha ő a szabad ég alatt csépel, és azt mondja, hogy majd, ha ide jönnek, én elzavarom őket. Nyilván ez ostobaság lett volna a részéről. Gedeon tehát nem volt sem különleges, sem hihetetlenül bátor ember. Izrael népe régóta szenvedett a midianita elnyomás miatt, és ezért kellett ilyen módon szüntelenül félelemben lenniük. Ez alkalommal azonban, amikor csépelt, Gedeon megjelent Istennek egy angyala. Furcsa módon köszöntötte őt. Azt mondta neki, az Úr veled van, erős vitéz. Erős vitéz. Hát, én megmondom őszintén, elgondolkodtam rajta, amikor készültem az igehirdetésre, hogyha én lettem volna, tessenek bejönni nyugodtan, hogyha én lettem volna a Gedeon helyében, akkor lehet, hogy én első hallásra ezt gúnynak éreztem volna. Bent vagyok. Bent, egy zárt helyen püfölöm a búzakalászokat. Ez nem bátorság. nem hogy vitéz nem vagyok, még egy erős embernek sem merném mondani magam. De hát Isten nem gúnyolódik sohasem. Szeret és ismer bennünket méghozzá jobban, mint mi egymást, vagy akár még önmagunkat. Isten nem csak a jelenlegi helyzetünket látja, hanem azt is, amivé tenni szeretne. Nagyon sok embernek problémája az, hogy nincsen egészséges önismerete. Sokan túlzott önbizalommal élnek, és mindazt, amit elértek az életükben, a maguk dicsőségének érzik, még akkor is, hogyha ezt nyilván nem vallják be, bár azt veszem észre, hogy a kérkedés az egyre inkább részévé válik a mai világunknak. Mások pedig a másik végletben szenvednek, alulértékelik önmagukat, és amire képesek lennének, ahhoz sincsen bátorságuk, mert félnek a kudarctól és a szégyentől. Isten pedig tökéletesen ismer bennünket, hiszen ő alkotott, éppen azért vagyunk olyanok, amilyenek, mert ilyennek látta a jónak az életünket. Pontosan tudja, tessenek bejönni, hogyha valami. Isten pontosan tudja, hogy mit bírunk elviselni, de szükséges a fejlődésünkhöz. Olykor például belevisz olyan helyzetekbe, amelyekben tele vagyunk félelemmel és szorongással. De Isten meg akarja mutatni azt, hogy mire tett bennünket képessé, és hogy ő ott van folyamatosan velünk, és nem hagy magunkra. Ahogyan egy jó szülő tudja, hogy mi az, ami a gyermekének a javára van, és még akkor is akarja azt, amikor az a gyerek fél tőle, Isten még jobban tudja, hogy mi kell nekünk, és engedi azokat megtapasztalni, hogy kiformálódhasson belőlünk az, akivé tenni akar. De ehhez kell bizalom, kell engedelmesség. Pénteken az ifiseknek alkalmat tartottam, és az ifi alkalom keretében egy olyan feladatot adtam nekik, amitől mindenki óckodott. Mind az összes gyerek, aki jelen volt. Nem akarták megcsinálni. Ha én lettem volna az ő helyükbe, én pontosan ugyanúgy reagáltam volna, mert olyan volt ez a feladat. De mondtam nekik, hogy higgyétek el, javatokra lesz. Nem kell félni, nem lesz baj, meglátjátok. Aztán engedelmeskedtek, megtették, amit kértem, és az lett a vége, hogy önmaguk számára is kiderült, meg a többi fiatal számára is, hogy mennyire normális és egészséges az életük abban a tekintetben, amiről az ifi szólt. Javukra volt. Biztos vagyok benne, hogy többként mentek haza, mint ahogy odajöttek. Isten olykor látszólag nagyon kemény helyzetekbe visz bele. Olyan helyzetekbe, amelyekből számunkra csak a menekülés tűnik az egyetlen lehetséges útvonalnak. Azonban, ha rá tudjuk bízni magunkat, akkor megtapasztalhatjuk az ő erejét bennünk és általunk. Gedeonnal így történt. Bár félve és sokat bizonytalankodva, de végül mégis úgy cselekedett, ahogyan azt Isten várta tőle, és ennek nyomán győzelmet aratott. Megtapasztalta Isten erejét. Sok mindent nem olvastam föl Gedeon történetéből, azért sokan ismerjük az ő életének ezen részét. Le kellett döntenie például egy bálványszobrot. Hát ez is nagy dolog volt, nagy feladat, ez már hősies feladat, de még annyira nem volt bátor, hogy ezt megtegye nyilvánosan, úgyhogy éjszaka ment. Éjszaka ment, hogy majd éjjel ledönti. Meg is tette, de egyedül ezt nem tudta megcsinálni, és vitt magával szolgákat, amiről pedig már két ember tud, az nem titok. Úgyhogy ki is derült nagyon hamar, még reggelre, hogy hát ezt kicsinálta. De Gedeon meg is tapasztalta rögtön, már másnap reggel azt, hogy Isten gondot visel rá. Engedelmeskedett neki, és Isten nem engedte, hogy baja történjen. Úgy intézte, hogy nem mert senki hozzányúlni. Fokozatosan vitte bele a nagyobb feladatokba Gedeont az Úr. E nap után, amikor ledöntötte a bálványszobrot, és akkor köszöntötte volna valaki úgy, hogy Isten hozott, vagy köszöntelek, erős vitéz, most már azért talán egy kicsit jobban kihúzta volna magát. Kedves testvérek, az igazi hősök legtöbbször nem a konditeremből lépnek elő. Nem a hatalmasra kigyúrt muszklikkal rendelkező emberekről látjuk azt a hírekben, hogy mekkora hőstetteket hajtottak végre. Legtöbbször nem ezzel találkozunk. Pedig az lenne logikus, hogy a nagy, a hatalmas, az izmos emberek azok, akik a hőstetteket végrehajtják, de legtöbbször nem ez történik. Mert hősnek lenni az nem azt jelenti, hogy reggel felkelek, és hogy elképzelem, hogy milyen nagy hős leszek, milyen nagy hőstettet végrehajtok ma, és akkor én megyek és csinálom. Ez a filmekben van. A valóságban az válik hőssé, aki bele kényszerül, beleesik valamilyen nagyon az ő számára lehetetlen helyzetbe, és nem menekül el belőle. És az az Isten által vezetett erős vitéz, aki előtte még tud imádkozni, és azt mondja, hogy Uram, nem tudok mit tenni, légy velem. És megy és csinálja. Újra kell éleszteni valakit a plázában. Legtöbb ember szétnéz. Hol egy orvos, hol egy orvos? A hős meg fogja is, neki áll újra éleszteni. Nem értek hozzá, de csinálom. Meg akarom menteni. És így tovább. Izrael népe, ahogy mondtam, súlyos elnyomás alatt volt. Nem érezte úgy senki, hogy a nép képes lenne ezt az idegen uralmat lerázni magáról. Hiszen ha így lett volna, akkor már tettek volna valamit. Isten azt mondta Gedeonnak, én szabadítást akarok nektek adni. Az imádságaitokat meghallottam, segítségetekre leszek. Győzni fogtok. Itt az idő. Menj és szedj össze sereget. Akkor Gedeon nekiáll, és összeszednek 32 000 ember. Hát azért az nem adja annyira kis létszám, de nem is olyan nagy. Ha elég nagy lett volna, akkor mondom már, a maguk erejében bízva, hamarabb is nekiállhattak volna a midianiták ellen küzdeni. Amikor a 32 000 ember összegyűlik, Isten azt mondja, ez nagyon sok, nem kell ennyi. Meg akarom mutatni, hogy én adok szabadulást. Mondd csak meg a népnek, hogy aki fél, menjen haza. 22 000 ember hazament. Több, mint a kétharmad. Elment. Hát, ha eddig nem volt túl nagy a bátorság, akkor most aztán még kevesebb volt. De az a 10 000, aki ott maradt, azok már bátor emberek voltak. És Isten azt mondta, hogy ez még mindig sok. És akkor, ahogy hallottuk, egy újabb rostát állított fel, és végül 300-an maradtak. Hallottuk, hogy milyen volt a csata. Megint csak nem a muszklik kerültek elő, meg nem a fantasztikus harci szerszámok. Nem azt mondták, hogy igaz, csak 300-an vagyunk, de nekünk olyan fegyvereink vannak. Mi volt a fegyver? Korsó meg fákja. Még karcsa. Nyilván volt náluk kard, de nem kellett elővenni. Ahhoz, hogy egy döntő csapást mérjenek az ellenségre, nyilván még nem ítélt véget a csata, de hogy döntő csapást mérjenek rá, nem kellett csinálni semmit. Csak engedelmeskedni Istennek. Oda mentek, földhöz vágni a korsót, világítani és kiabálni egyet. És Isten olyan félelmet adott az ellenségnek, hogy azok egymást lepaszabolták. Nem kellett tenni semmit. Csodálatos dolog ez. Gedeon és Izrael népe megtapasztalták, át kellett, hogy éljék azt, hogy csak olyan nehézségekbe kerülhetnek, amelyek a javukra vannak. Istennel az ember élete nem lesz konfliktusoktól mentes, nehézségektől, problémáktól hiányos. Lehet, hogy olykor sokkal nagyobb terhekkel kell szembenézni, mint az Isten nélkül élő embereknek, de ezek a nehézségek a javunkra vannak. Egy elkényeztetett gyereknek látszólag kényelmes és egyszerű az élete, ugye? Mindene megvan. Évente cserélik az iPhone-t, mindig a legújabb, nem tudom én milyen játékokat megveszik neki, meg amint lehet, autót tesznek alá, és így tovább. De a valós felnőtt életbe kikerülve, azok a felnőttek, akik szerető, de következetesen elvárásokat támasztó, a gyerek érdekében az ő vágyaival ellentétes követeléseket is megfogalmazó családban nőttek fel, sokkal stabilabban meg fogják állni a helyüket, mert gyerekkorukban megtapasztalták sokszor a saját képességeiket és határaikat is, és jobban tisztában vannak felnőttként önmagukkal. Azonban a legjobb önismerettel rendelkező ember sem látja önmagát reálisan, mert éppen ez a lényeg, hogy Isten még többet akar belőlünk kihozni. Még többet. Azt olvassuk a történetben, hogy Isten felruházta Gedeont az ő lelkével. Tehát nagyon fontos, hogy Isten még többet ad, még többre tesz képessé, mint amire egyébként fizikálisan vagy a szellemi adottságaink révén a maximumot tudjuk nyújtani. Alkalmanként Isten meg tud bennünket ragadni, és ezt nagyon jól megtapasztalni. Van, amikor nagyon nehéz helyzetbe kerülünk, nagy konfliktusba, és Isten a lelke által olyan bölcsességet ad, hogy pillanatok alatt elrendeződik minden. Van, hogy fizikálisan tapasztaljuk meg ugyanezt a nagy lehetőséget, ez nagy erőt. Néha olyan dolgot tudunk megcsinálni, amit, hogyha egy nálunk sokkal erősebb embernek sem mernénk mondani, hogy próbáld már ki, mert úgyse tudja. De belekerülünk, meg kell csinálni, és megcsináljuk. Gondoljunk bele Jézus életébe. Ő sem egy kigyógyult szuperhős volt. Sosem művelt embereket lenyűgöző csodákat. Mindig Istent dicsőítő és az emberek hitét elősegítő csodatételei voltak. Ránézésre éppen olyan egyszerű ember volt, mint bárki más. És mégis ő volt az erős vitéz, aki az egész világot legyőzte. És a győzelmét nem a hatalmas izmaival szerezte, hanem a szenvedésével és a halálával. Hősként feláldozta önmagát értünk, hogy bűneink következményeit magára vegye, és a legnagyobb ellenségünk a bűn és halál fölött az ő győzelme által győztesek legyünk. Megígérte, hogy miénk a mennyei dicsőség a földi élet után, és ez a hit, ez a reménység mindent felül múló erővé tud válni bennünk, hiszen tudjuk, hogy minket semmi sem szakíthat el az Isten szeretetétől. Ebből a hitből és reménységből kapunk mindent felül múló erőt arra, hogy bátran szóljunk, amikor mások hallgatnak, hogy hallgassunk, amikor mások ócsárolnak, kiabálnak, rágalmaznak, hogy hátratételt szenvedjünk el azért, hogy Isten akaratát teljesítsük, és így tovább. Hős és erős vitéz. Amikor ma reggel belenéztünk a tükörbe, valószínűleg nagyon kevesen voltunk olyanok, akik ezt állapítottuk meg. Belenéztünk reggel, és azt mondtuk, hős és erős vitéz. Nem hiszem, hogy sokan voltunk, akiknek ez jutott az eszébe. De Isten azt akarja nekünk üzenni, hogy mi ne csak önmagunkat lássuk ott a tükörben. Lássuk azt, aki teremtett, aki megváltott, és aki minden napon megerősít bennünket az ő lelkével. Isten által sokkal többek vagyunk, és azt akarja az Úr, hogy ezt a tőle való erőt, képességeket az ő akarata szerint az ő dicsőségére használjuk. Legyen övé ezért a dicsőség. Urunk, köszönjük neked azt, hogy itt lehettünk a templomban. Hálásak vagyunk az igéért, annak üzenetéért. Köszönjük, Urunk, hogy bár egyáltalán nem érezzük magunkat különbnek, mint Gedeon, mégis ahogyan őt ezzel a csodálatos jelzővel illetted, hogy hős és erős vitéz, ugyanúgy bennünket is valami egészen különleges jelzővel illet. Még sokkal többet mondasz rólunk, mint ő róla. Hiszen rólunk nem csak azt mondod, hogy hős vagy erős vitéz, hanem azt jelented ki, hogy Krisztus által a gyermekei vagyunk. Urunk, engedd meg nekünk, hogy ezt a mi király fiúi, király leányi állapotunkat meg tudjuk élni. Segíts abban bennünket, hogy egyrészt akarjunk hozzád méltóan viselkedni, élni, másrészt pedig hadd tudjunk élni a tőled való erővel, képességekkel, hatalommal, a te dicsőségedre. Imádkozunk, Urunk, hogy így légy velünk, és áld meg az életünket. Könyörgünk azokért, akik most úgy érzik, hogy kiment belőlük minden erő. Különösen könyörgünk azokért, akik valamilyen rossz hírt kaptak, egy betegség miatt, egy orvosi vizsgálat nyomán. Segíts nekik, Urunk, hogy lehessen tőled való erejük és reménységük. És Urunk, a legnagyobb vígasztalásban részesítsd őket, hogy ha hisznek Krisztusban, akár élnek, akár halnak, a tiéd az életük. Így könyörgünk azokért is, akik gyászolnak, a akik el kellett, hogy váljanak szerettüktől. Vigasztald őket, Úrunk. Segíts nekik is tőled való reménységet találni. Állítsd az ő életüknek a középpontjába a golgotai keresztet, az üres keresztet, amely megmutatja azt, hogy a bűneink meg vannak bocsátva, és közben a mennyek dicsőségében el van készítve a helyünk. Ahogyan Krisztus nem maradt a kereszten, mi sem maradunk a sírban, hanem mehetünk hozzád az ő kegyelme, az ő szabadítása ára. És Úrunk, hálát adunk a jó dolgokért, azokért, akik örvendeznek. Köszönjük, Úrunk, akik tele vannak boldogsággal, örömmel, tetteljesi az örömüket. Örülünk nekik, örülünk velük, és kérünk azért, hogy hadd maradjon minél tovább ez az ő állapotuk meg. Engedd meg, Urunk, hogy ebben az örömben hadd legyen helye a te dicsőítésednek is. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Akinek pedig van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön örökké.